Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és lapozzunk fel egy ige helyet. Lapozzuk fel Jeremiás síralmai 3. fejezetét. És ebből a 3. fejezetből olvassuk el a 25. és 26. verset. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Ugye egy rövid ige szakasz, talán többünknek ismerős is, talán már bizonyos helyzetekben gondoltunk is erre az ige szakaszra. Ugye az életben nagyon sokféle nehézség, szorultság, megoldásra váró, szabadításra váró élethelyzet van. Azt mondja itt az ige, hogy jó várni. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Mit is jelent ez, hogy várni? És mi az, hogy jó várni? És valóban így van ez? Személyes tapasztalatunk is ez? Mikor benne vagyunk valami olyan helyzetben, amikor úgy sürgetnénk a megoldást, amikor arra vágynánk, hogy most rögtön legyen vége ennek a helyzetnek, most rögtön legyen valami szabadítás, valamilyen megoldás. Mi hajtja az embert, hogy sürgesse, és minél korábbra várja a segítséget a helyzetekben, különböző helyzetekben? Több minden oka is lehet ennek az ember részéről. Először is egészen egyszerűen a közönséges türelmetlenség, ami többé-kevésbé valamennyire azért azt hiszem talán mindannyiunkat jellemez, különböző mértékben ez nyilvánvaló, de akkor is azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy nekünk embereknek úgy azért általában nem olyan könnyű, vagy mondjuk ki, hogy nehezünkre esik a várakozás a legtöbb esetben. A másik, amit említhetünk, a kívánság. A kívánság, vagy pedig valamilyen szükséghelyzet. Valamilyen szükséghelyzet szorításában siettetnénk a megoldást, a kimenekedést, a szabadítást abból a helyzetből. Isten viszont nem így gondolkodik. Nem csak szűklátókörűen, mint mi, szemellenzős módon, csak az adott helyzetet nézzük, a saját szorultságunkat sok esetben, hanem Isten összetett folyamatokban gondolkodik és munkálkodik. A munkálkodása is összetett folyamatok által történik. Neki rálátása van az egészre, miközben a legapróbb részlet sem kerül el a figyelmét. Mi sok esetben vagy egyik, vagy másik végletbe esünk. Vagy megfeledkezünk a részletekről, vagy fordítva, elveszünk azokban. Isten ezernyi általunk nem ismert eseményt is figyelembe vesz. Az ő kezében futnak össze a szálak, és ezeket a szálakat tartja, és sőt mondhatjuk, hogy összehangolja az eseményeket, és összefonja a szálakat, amikre nekünk nincs rálátásunk, tudomásunk sincs sok esetben, legtöbb esetben róla, legfeljebb utólag dereng fel valamennyi abból, amit és ahogyan ő cselekedett. Éppen nem régen, az elmúlt hetekben került elém egy ige szakasz a választott nép történetéből, életéből. Mózes 2. könyvében olvassuk azt, ugye, amikor a pusztai vándorlás véget ér, és Isten megígéri, hogy bevezeti az ígéret földjére őket, és nekik adja. Így hangzik ez az ígéret Mózes 2. könyvében a 23. fejezetben, a 29. verstől olvasom. 27. verstől. Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamítatom előtted. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a kivveust, kananeust és kitteust. De nem egy esztendőben űzöm ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjon ellened a mezei vad. Lassan-lassan űzöm ki őt előled, míg megszaporodol, és bírhatod a földet. Milyen érdekes ez az ige szakasz. És nem tudom, hogy gondolnánk erre a szempontra, ha nem lenne az igében. Hogy azt mondja Isten, nem egy esztendőben. A türelmetlen ember még az egy esztendőt is soknak tartaná egy ilyen helyzetben, ugye? És azt mondja, megindokolja, miért nem egy esztendőben? Isten megtehette volna? Megtehette volna. Egy csapásra megtörténhetett volna. És mégis itt az indoklás is ebben az esetben, hogy nem egyszerre és nem egy esztendőben, hogy a föld, ugye lakos és ember híján, pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. Tehát nem ellened van, hanem érted a várakoztatás. Hogy lassan-lassan, ahogy itt olvassuk, lassan-lassan űzöm ki, amíg megszaporodsz, itt olvassuk ezt, amíg megerősödsz, és bírhatod a földet. Tehát sok olyan szempont van, amire mi nem is gondolnánk, nem tudunk ilyen összetett folyamatokban gondolkodni, mint Isten, amint látjuk itt ebben az esetben is. Tehát folyamatok, és sokszor bizony nem biztos, hogy azt kell kérnünk, hogy egy csapásra oldódjon meg egy helyzet, vagy valamilyen probléma, tűnjön el egy akadály, találjak valamilyen megoldást, mert lehet, hogy az odáig vezető út és maga a folyamat is fontos. Hogy éppen az által akar Isten felkészíteni, vagy kimunkálni bennünk valamit, az odáig vezető út során, a folyamat alatt és által. Ezek is eszközök az ő kezében. Nem kihagyható, és nem lerövidíthető az út, nem tehetünk ilyen levágót, mert akkor éppen az fog hiányozni, amire ezt fel akarta használni Isten. A várakozás Isten eszköze a jóra, ha tőle való ez a várakozás, várakoztatás. Olyan tapasztalatokhoz vezet el általa, amiket nem tudnánk megszerezni enélkül, nem juthatnánk hozzá. És olyan dolgokat hoz a felszínre, ami saját életünkben is, ami saját lényünkben is, a várakoztatás eszközével, amelyek létfontosságúak, és amikre csak éppen így ezek által tud elvezetni bennünket. Számtalan példát látunk erre az igében, hogy várakozni kellett egyes helyzetekben, egyes embereknek, a legkülönbeknek is. Most tényleg a bőség zavarával küzdünk, hogyha ilyen szempontból tekintünk a Bibliára. Én most a legnagyobbak közül három személy életéből szeretnék egy-egy helyzetet kiemelni röviden, tényleg csak érintőlegesen, el nem veszve benne, csak úgy felvillantva magát az eseményt és a várakozás mikéntjét és okát. Az első, amit talán nem is kell fellapoznunk, mert olyannyira ismerjük magát a történetet, az eseményt, ugye Bibliánk legelején találkozunk már egy ilyen várakozással. Noé életében. Noét elhívja Isten egy olyan korban, amelyhez Jézus az idők végén élő emberiség állapotát hasonlítja, hogy elérte a megromlásnak azt a mértékét, ami Isten után kiállt, és isteni közbelépést sürget, és azt mondja Isten, hogy bánkódik az ember miatt, hogy ilyen útra lépett, és ilyen állapotba jutott, de nem talál, keresve sem talál több megmentendőt, mint Noét és családját. Mert betelt a föld erőszakossággal, és az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ugye ez már fokozhatatlan mélységre utal ez a jellemzés. És elhívja Noét, építsen meg egy megadott méretű, beosztású bárkát a megmentendőknek a megmentésére. Az emberek és állatok megmentésére. Megtörténik minden, ugye ez a hosszú-hosszú építés és az evangélium, a megmenekedés lehetőségének a képviselete, hirdetése, bevonulnak az állatok, bevonulnak az emberek, és mit olvasunk? És bezáraték az ajtó. Bezáraték az ajtó, kívülről. Ott bent van Noé és családja, és az állatok, és nem történik semmi. Ugye, mert azt mondta Isten, hogy elpusztítja özönvíz által a földet, amire addig még nem volt példa, még esőre sem volt a mai értelemben véve vett esőre példa, mert azt olvassuk, hogy egészen más, sokkal, hogy is mondjam, lágyabb volt a klíma, és nem voltak szélsőségek. Pára szállt fel, amely leszállva megnedvesítette a földet, akkor még, abban a korban, az előtti időszakban. Bezáraték az ajtó, és amit hirdetett Noé, hosszú-hosszú időn keresztül nem történik meg. Nem történik semmi. Nem volt égzengés, villámlás, esőcseppek, semmi nem történt. Ugye az ember értelemszerűen aznapra várná, mikor bezáraték az ajtó, és nem történik meg. És másnap sem, és harmadnap sem, és telnek a napok. Egy picit próbáljuk beleképzelni magunkat, hogy ott voltak belül rengeteg állattal, és felhalmozott élelmiszer készlettel, mely hosszabb időre elegendő, és nem történik semmi. És nem történik semmi, se ki, se be. Kívül a gúnyolódó tömeg, belül pedig ők. És hadd kérdezzem meg, mikor könnyebb várni, amikor tudjuk valamilyen nem könnyű várakozási helyzetben a végét, hogy x napig, vagy hogy hétig, hónapig, vagy amikor nem tudjuk. Itt nem volt kijelentve, nem hogy a vége, de még az sem, hogy várakozási idő telik el. Ugye? Teltek a napok. Miért történt ez így? Miért történt ez így? Hiszen Isten megtehette volna, hogy azonnal, amint az ajtó bezáratik, megindulnak az egek csatornái, és szakad az eső. És nem, nem így történt. Egy rövid mondatot olvasok csak fel a Pátriárkák és Proféták című könyvünkből, ami így hangzik. Ugye az a kérdés, hogy erre miért volt szükség? Miért engedte, vagy miért akarta ezt Isten így? 7 napig a közelgő viharnak semmilyen jele nem volt. Ez volt hitük próbája. Pedig milyen embernek jelentetett ki Noé? Ugye egy istenfélő embernek, akit Isten megmentésre alkalmasnak tartó családjával együtt. És mégis egy hit próbába engedte őket. Ez volt hitük próbája. Nem tudták az okát, a végét. Mennyire kellett Istenre tekinteni, és Istenre bízni magukat, és vajon mivel telt ez az idő? Nem jegyzi fel a Biblia. Mivel telhetett vajon, ha belegondolunk, és magunkat beleképzeljük, mindent jól tettem, nem hibáztam valamit, nem miattam van ez a látszólagos, érthetetlen helyzet. Ugye az ember ilyenkor magába néz, visszatekint, és ha ők is ezt tették, akkor azt kellett végeredményként, oda juthattak el végeredményként, hogy igen, mindent úgy tettünk, ahogy Isten mondta. Nem követtük el, nem követtünk el hibát. Aszerint cselekedtünk. És teltek a napok, és 7 nap múlva megjött az eső. De erre az időszakra szükség volt. Isten szükségesnek ítélte. Azt mondja, ez volt a hitük próbája. Egyébként érdekes, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a végén, amikor ez a hosszú időszak eltelt, amíg a bárkában voltak, és az egész föld felszínét, a legmagasabb hegyeket is ellepve víz borította be, amikor ennek vége lett, akkor sem egy csapásra mehettek ki a bárkából. Ugye emlékszünk a feljegyzésre, hogy Noé először egy hollót bocsátott ki. Miért? Hogy vajon leszáll-e, visszatér-e, talál-e a lábának nyugvó helyet? Visszatért. Várakozik. Egy hét múlva egy galambot bocsátott ki. Az is visszatért. Utána megint kibocsátja várakozási idő után a galambot. Akkor már a csőrében egy olajfaággal tért vissza. Ez is szimbólummá vált. És még egyszer kibocsátott, akkor pedig már nem tért vissza. Tehát várakozás, rákészülés, felkészülés. Itt most nem is az önvizsgálat, itt már inkább a hálaadás, hogy mit köszönhetünk Istennek, hogy megtartott minket. És most mindjárt miénk lesz újból a szabadulás, a szabadsága ebből a bárkából való, amely a megmenekedés eszköze volt, de mégiscsak valamelyes, mint egy fogságnak is nevezhető ebből a kiszabadulás. A másik példa, amire szeretnék utalni, másik esemény Mózes életében történt. Ugye Mózesről tudjuk, hogy ő vele Isten szemtől szemben beszélt. Egy hatalmas eszköze volt Istennek. Odaszánt életű, hatalmas eszköze, hatalmas vezetője a népének. És ő vele Isten szemtől szemben beszélt. Ugye olvassuk róla, hogy felment Isten hegyére, miért? Hogy találkozzon Istennel. Felment a hegyre, hogy találkozzon Istennel. Ott volt a hegyen, az egyik hegy csúcson, és arra várt, hogy Isten majd, amint ígérte, megjelenik neki. És mi történik? Meddig várt ott a hegy csúcson? 6 napig. Nem azonnal történt, hanem várakoznia kellett. Várakoznia kellett. Vajon miért? Miért kellett 6 nap várakozás? Hiszen Isten terve is az volt, hogy találkozzon vele. Ő is erre vágyott. Akkor ez a várakozási időszak miért volt közbe ékelve? Miért tartotta Isten fontosnak, szükségesnek? Megint csak egyetlen mondat, hogy mire is adatott ez a hosszú 6 napos várakozás. Talán azt mondjuk, hogy 6 nap, hát nem olyan nagyon sok. Ebben a helyzetben próbáljuk beleképzelni magunkat. Amikor mondjuk nem is tudja egy ember, hogy meddig, nem tudjuk a végét egy hegynek az ormán. Így olvasom ezt a mondatot. A várakozásnak ez az időszaka az előkészület és az alapos önvizsgálat ideje volt. Mózes számára is, igen, akivel Isten szemtől szemben akart találkozni. De mégis azt mondja, hogy erre elő kellett készülnie, mivel alapos önvizsgálattal. És így olvasom ezt a néhány sort, még ami ezután következik. Még Istennek ez a kedves szolgája sem léphetett be azonnal Isten jelenlétébe, és viselhette el dicsősége megmutatását. Ezt a 6 napot arra kellett felhasználnia, hogy szíve megvizsgálásával, elmélkedéssel és imádsággal teljesen átadja magát Istennek, mielőtt el tudott volna készülni a teremtőjével való közvetlen beszélgetésre. Tehát Isten választottja volt ő is, mint Noé. És neki is. Neki is egy várakozási időre volt szükség. Ez a várakozás nem egy tétlen, semmit tevés volt. Amikor azt olvassuk, hogy előkészület, ugye, hát milyen módon lehet előkészülni egy találkozásra egy hegynek az ormán, egy csúcson? Hát csak is a belső előkészületről van itt szó. Alapos önvizsgálat ideje volt ez számára. Isten már kitüntette őt a figyelmével, kiválasztotta. Elhívta. A magával való személyes találkozásra is. Már volt korábban is példa, most ismét. És mégis alapos önvizsgálatra volt szükség. Szíve megvizsgálásával, elmélkedéssel és imádsággal kellett töltenie ezt az időt, hogy teljesen átadja magát, és így felkészüljön a teremtőjével való találkozásra. És a harmadik példánk, megint csak mondom, a tényleg a legnagyobbak életéből vett példák ezek, amik viszont példát és tanulságot tartalmaznak mindannyiunk számára is. Illés. Illés próféta a harmadik személy, akinek az életéből szeretnék egy rövid szakaszt feleleveníteni. Ugye Isten hatalmas prófétája volt. Általa hirdette meg Isten a büntető ítéletet, hogy 3,5 évig nem lesz eső, és általa hirdette meg a továbbiakat is, ő volt, egyedül volt ugye ebben a helyzetben. Ugye a Kármel hegyi eseményekre gondolok, amikor Isten nyilvánvalóvá akarta tenni a nép számára, hogy ki az Isten, a Baál, egy bálványisten, vagy pedig az élő teremtő, fenntartó, megváltó Isten, az élő Isten. Ő az, aki... Szóval kit kell imádni? Tulajdonképpen egy teljes körű elbizonytalanodás volt a nép körében. És noha később úgy értékelte Illés, hogy én egyedül maradtam meg, tudjuk, hogy nem így volt. Voltak, akik szívükben nem fordultak el teljesen Istentől, de ennek nem volt külsőleg jele. Mert úgy cselekedtek, úgy éltek nagyjából, mint a többiek, viszont egy belső bizonyosságra kellett jutniuk, ami által aztán fel tudják vállalni a hitüket. Tehát a Kármelhegyi események is megtörténnek, Isten tűz által felel, nyilvánvalóvá válik, hogy ki az Isten, minden megtörténik, és minden lezajlik, úgy, ahogy Isten ezt előre megmondta, és ahogy akarta. És mi történik? Miután a nép kórusban kiáltja, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Miután a Baál papok, ugye, megöletnek. És miután mindenki az esőre vár 3,5 éve, és éhség, szomjúság, nyomorúság van, és nem jött eső. Nem volt előjele sem, semmi előjele sem, nem volt mennydörgés, nem borult be az ég, nem voltak felhők az égen, semmi jele nem volt annak, hogy amit Isten ígért, amire vágynak és várnak, az életük múlik rajta, az megtörténjen. Ugye egy ilyen helyzetben milyen könnyen megkísérti az embert valami elbizonytalanodás, vagy akár a csüggedés. Milyen hibákat követhet el az ember a várakozási helyzetben? Na, erre majd a délutáni beszélgetés során fogunk visszatérni, hogy arról beszélgessünk, hogy a várakozási időben az ember milyen hibákat hajlamos elkövetni. Sok-sok példa van erre nézve is a Bibliában is, de akár a személyes életünkben is lehet bőven találni ilyet. Tehát nem történik meg az, amire vár, és Illés mégis azt mondja Akhábnak, a királynak, hogy menjen, egyen és igyon, készüljön fel, mert nagy eső lesz, nagy eső fog következni. Aminek semmi előjele nincs pillanatnyilag. Hát akkor milyen alapon mondhatta ő ezt? Hitbeli meggyőződése alapján, csak is hitbeli meggyőződése alapján. Tényleg így olvashattuk ezt, hogy mit is tesz ekkor, ugye, Illés, királyok első könyvében. Így olvassuk a 18. fejezet 42. versében. És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevé. Tehát mit tesz ebben a várakozási helyzetben Illés? Elcsügget, kétségbe esik, feladja? Nem, mit tesz? Mit tesz? Már előre utasítást ad, ő a királynak tanácsolja, hogy egyen, igyon, készüljön fel az útra, mert nagy eső következik, és ő maga pedig mit tesz? Felmegy a Kármelhegy tetejére, ugye, és leborul imádkozni. Ennek is van jelentősége, ahogyan leborul. Itt az ige nem csak annyit mond, hogy leborul imádkozni, hanem leborult a földre, és orcáját az ő két térde közé tevé. Mit jelent ez a testhelyzet? A teljes megalázkodás, az Istenre utaltságnak a teljes elismerése. És annak, hogy itt most egyedül Isten cselekedhet. Rajta múlik a helyzet. Én azt gondolom, hogy talán még jobban megértjük ezt a helyzetet, hogyha néhány sort felolvasok most a Próféták és Királyok című könyvünkből a 99. oldalról. Nem az eső előjelei nyomán tudta Illés olyan biztosan mondani Akhábnak, hogy készüljön fel az esőre. A próféta nem látott semmiféle felhőt az égen, nem hallott mennydörgést. Csupán azt mondta, amire a maga erős hite nyomán az Úr késztette. tudta, hogy most, miután megtett minden tőle telhetőt, a menny gazdagon fogja árasztani az előrejelzett áldásokat. Minden ponton megállhatunk, minden mondat szakasz után, hogy mi adott neki meggyőződést? Mi lehetett a reménysugár? Ami Noénak a bárkában a várakozás időben. Amit így olvastunk, hogy tudta, hogy most, miután megtett minden tőle telhetőt, ugye a felkészülés ideje, a cselekvés ideje, mert eljön az idő, amikor az ember nem tehet semmit, és amikor már nem munkálkodhat már. Ugye énekeltük az előző óránk végén az énekünkben is, hogy eljön az éjjel, amikor nem lehet munkálkodni. Amíg nappal van, addig munkálkodjunk, és ha megtett az ember minden tőle telhetőt, a menny gazdagon fogja árasztani az előre jelzett áldásokat. Illés most várt a megígért záporra. Várt. Isten jónak látta megengedni egy, gondoljunk bele egy ilyen nap történéseibe, amikor ott áll 850 bálványimádó, hamis próféta ellenében egyedül, és helytáll egy egész nap során, és Isten nyilvánvalóan válaszol, és a nép felismeri ki az Isten, és várni kell. Most még mindig várni kell. Még mindig nem jött el annak az ideje, amikor Isten megadja azt, amit megígért. Azt olvassuk, hogy Illés tehát most várt a megígért záporra. Alázatosan orcáját az ő két térde közé téve, közben járt Istennél a bűnbánó Izraelért. Illés újra és újra elküldte a szolgáját oda. Ugye olvassuk a Bibliában, hogy újból és újból, hogy menj a hegy szélére és tekints a tenger felé, hogy van-e valami kis felhő. És ő visszatért, hogy nincsen semmi. Menj még egyszer. Újból ment. És visszatért azzal, hogy nincsen semmi. És újból. És megint csak föltenném a kérdést, hogy mikor könnyebb egy várakozási helyzet? Akár a napokra vonatkozóan, ha tudjuk a végét, vagy akár a számokra vonatkozóan, hogyha tudjuk, hogy hányszor fog még visszajönni azzal, hogy nincsen semmi. Nem volt előre kijelentve, hogy hanyatszorra fog majd azzal a hírrel visszatérni, hogy egy kicsiny tenyérnyi felhő jön föl a tenger felől. Nem tudták ezt előre, ez nem volt kijelentve. Ugye azt olvassuk, hogy a szolga minden esetben azzal tért vissza, hogy nincsen semmi. A próféta nem vesztette el türelmét sem hitét, hanem buzgón imádkozott tovább. Erre van szükség ilyen helyzetekben. Erre, amikor elcsüggesztőnek tűnik, hogy hát, vajon meddig, mit kell még tennem, vagy minek kell történnie, miért kell várnom, és meddig kell várnom. Mi a helyes, az egyetlen helyes magatartás ilyenkor? Azt mondja a próféta, nem vesztette el türelmét, sem hitét, hanem buzgón imádkozott tovább. És a szorga ugyan hatszor tért vissza azzal, hogy semmi előjele az esőnek, de hetedjére azzal a mondattal, hogy íme egy kicsinke felhő, tenyérnyi felhő jön föl a tenger felől. Mire adatott ez az időszak Illés életében? Azt mondhatnánk, hogy hát Illést már akkora próbának tette ki ez a helyzet, és akkora próbát engedett meg az életében Isten, hogy van itt még valamire szükség? Így olvastuk ebben a szakaszban, hogy Illés most várt a megígért záporra. Nem vesztette el türelmét sem hitét, buzgón imádkozott. Mire adatott ez az időszak? Ugye a test helyzete is, amiről kérdeztem, hogy ez mit is fejezett ki? Mit fejezett ki? Az alázatot, az Istenre utaltság érzését kellett valahogy a tudatába idézni, hogy itt is, mint előzőleg a tűz általi válasza Istennek, egyedül tőle jöhet a megoldás. Ott ugye tűz, itt víz. Egyedül Isten. Isten az, aki cselekedhet. Istenre várakozás. Egy rövid mondatot még hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban. Jákob hitével illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Ha az előző feltételek adottak, és egy nagyon rövid kis sort még ezzel kapcsolatban hadd keressek meg, ami így hangzik, hogy mi is történt Illés lelkében és életében ebben a kicsinke időben, ahol nem teltek el hetek, hosszú napok, egy napon belül történt mindaz, amiről, amit elmondtunk. Így olvasom, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét. Bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valamilyen jelre, amely azt mutatná, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta önmagát, mind saját maga előtt, mind Isten szemében. Megértette, hogy ő semmi, Isten pedig a minden. Amikor elérte azt a pontot, amikor saját személyét már semminek tartotta, s egyedül Isten erejébe és igazságosságába, a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Erre volt szüksége Illésnek is, hogy ezt a pontot elérje, az önvizsgálat, a magába tekintés és az Istenhez könyörgés során. Azt a pontot, hogy én semmi vagyok. Ugye, mit van, amit ne kaptál volna, mondja az ige. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, így folytatódik, bár ez itt most nem helytálló Illés esetében, de Isten mégis szükségesnek tartotta eddig a pontig elvezetni őt ezzel a várakoztatással, mikor megértette, hogy ő semmi, Isten pedig minden, és a saját személyét már semminek tartotta. Teljesen átérezte az Istenre utaltságát, hogy Isten a minden, ő tehet mindent. Egyedül ő cselekedhet ebben a helyzetben, és amikor a megváltóba kapaszkodott, akkor megjött a felelet. Akkor azonnal megjött a felelet az ő számára is. És akkor nagyon röviden, hogyha egy pár mondat erejéig utaljunk egy új szövetségi példára is, mégpedig arra, hogy ugye mit látunk a tanítványok életében. A tanítványok életében Jézus mennybe menetele után. Hogy is hangzott a megbizatásuk? Máté evangélium 28. fejezetében, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén és tanítván őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Ez volt a világra szóló hatalmas megbizatásuk, küldetésük. És mit mondott Jézus, amikor mielőtt a mennybe ment? Hogy hangzik ez a rövid kis parancsa? Hogy várják meg, várják be az Atya ígéretét. Így olvassuk ezt az apostolok cselekedeteiről írt könyv első fejezetében. Ezt a rövid kis szakaszt. Tehát apostolok cselekedeteiről írt könyv első fejezet, negyedik verse így hangzik, és velük összejövén meghagyánékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem. Várják be az Atya ígéretét. Megint csak egy várakozási időszakkal találkozunk. És ez hogyan valósult meg? Hogyan történt ennek a végbe menetele, és mire adatott az ő életükben is? Így látjuk, nem is kell messzire lapoznunk, hanem ugyanebben a fejezetben azt láthatjuk a Jézus mennybe menetele után a történések így olvashatóak. Az első fejezet 13. versétől, és mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szálva voltak, Péter és Jakab és az összes tanítvány, ahogy itt olvassuk felsorolva, Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Foglalatosak voltak, miben? Ez a szó, hogy foglalatosság, ez azt gondolom, hogy nagyon sokszor egész másra enged következtetni. Vagy máshoz szoktuk kötni ezt a kifejezést. Aki foglalatoskodik, az úgy tesz, vesz, nyüzsög, valami olyasmiket, amit el lehet úgy végezni. Milyen érdekes, hogy erre azért általában nem szoktuk használni. Pedig itt erről van szó, és ez egy nagy szükségletünk, hogy az imádkozásban legyünk foglalatosak. Mert minden egyébre is szükség van. Tennivalók elvégzésére. Az ez után következik. Fontossági és időleges sorrendben is. Hát azt olvassuk, hogy foglalatosak voltak az imádkozásban és könyörgésben. És vajon miért volt erre szükség? Hát hatalmas dolgokat kellett megérteniük? Hatalmas volt a megbizatásuk? Alkalmasak voltak ők erre? Hát emlékezzünk vissza. 3,5 évig Jézussal jártak. És mi minden mutatkozott meg az életükben? 3,5 éven keresztül Jézus közvetlen közelében élni. Nem is tudjuk szinte elképzelni, hogy vele menni az úton, vele enni, látogatásokat tenni, falvakba betérni, gyógyítások, tanítások. Ezt mind hallgatni és szemlélni, közvetlen testközelségben lenni vele. Éjjel-nappal, a nap minden szakaszában. És hol tartottak? Mit olvasunk róluk, hogy mi minden mutatkozott meg körükben? Hát ki a nagyobb viták, ugye? Ki a nagyobb viták, és sok minden egyéb negatívum, ami jellemezte őket. Hitetlenség, amikor megkérdezték, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani? A ti hitetlenségetek miatt. Ha az ember egyértelműen kérdez, megkapja a választ egyértelműen Istentől. A ti hitetlenségetek miatt. Tehát mindez idáig ennyire jutottak. Itt tartottak. És most ezért voltak foglalatosak az imádkozásban és könyörgésben, hogy végezze el bennük azt a változást és azt az áttörő, mindent megváltoztató átalakítást Isten, amit csak ő tud elvégezni. Ember nem. Ember annyit tud tenni, hogy odaszánom magam. Időmet, lelki-szellemi erőfeszítésemet megteszem, odaszánom. Ennyi tudok tenni. Semmi többet. Minden egyéb Istentől származik. Így olvasom megint csak ezzel a kapcsolatban is ezt a néhány sort, hogy mire is használták ezt az időszakot. Krisztus mennybe menetele után a tanítványok összegyűltek egy helyen, hogy alázatosan könyörögjenek Istennek. 10 napig tartó önvizsgálat után, 10 napig tartó önvizsgálat. Ez ezt jelentette. Önvizsgálat mit is jelent? Nem a másikat vizsgálom, ami sokkal szembetűnő másban meglátni a hibát, de más szemében a szálkát, magunkéban a gerendát sem. Azt mondja, 10 napig tartó önvizsgálat után nyitva állt az út, hogy a Szentlélek beléphessen a megtisztított, odaszentelt lelki templomokba. A lélek kardja elhatott a szívnek és léleknek, ízeknek és velőknek megoszlásáig. Előtte 3,5 évig nem. Miért nem? Miért nem? Ez most már ilyen szempontból mindegy is. De most végre oda jutottak, hogy teljes odaszánásra, elszánásra van szükség. És amire nem volt elég a 3,5 év, az most megtörtént 10 nap alatt. Nem újabb 3,5 év, vagy még több, hanem elegendő volt 10 nap hozzá. Önvizsgálat, ima, és azt olvassuk, hogy megnyílt az út a Szentlélek előtt, hogy cselekedjen bennük, és aztán általuk. Ugye összegezve most a mai témán kapcsán, mivel is találkoztunk, a várakozás idővel kapcsolatban. Időileg ugye 6 nap, 7 nap, 10 nap. Ilyen érdekes, ugye? 6 nap, 7 nap, 10 nap. Napok. Napok. Napok alatt olyan csodákat tudott tenni Isten, alkalmassá tette az embert, hogy benne és általa cselekedjen. Min múlt? Mire kellett felhasználni ezt a várakozási időt? Önvizsgálatra, odaszánásra, annak a felismerésére, nem csak elméleti szinten, hanem valóságosan, hogy én semmi vagyok. Amit tudok tenni, azt Istentől kapott erővel, élettel, képességgel, minden tőle van. Isten a minden. Ennek a felismerése, elismerése. És önvizsgálat olyan szempontból is, hogy mit mulasztottam. Milyen bűn terhel, amit még nem ismertem fel, nem bántam meg, nem rendeztem el embertársaim közül bárkivel, vagy Istennel személyesen, ha embert nem érintő dologról van szó. Ezt jelenti, ezt foglalja magában az önvizsgálat, ami nem megspórolható, nem megspórolható, nem levágható ez az út, nem lerövidíthető, mert maga az út a lényeg a várakoztatásnak, ez a célja. Időt ad, kegyelmi időt. Ha korábban következne be az esemény, az ember nem volna alkalmas a megtartásra. Éppen mivel megtartani, megsegíteni, megáldani, sőt végső soron örök életre eljuttatni szeretne Isten bennünket, ezért kell várnunk, de mindennek a várakozásnak csak akkor van értelme, hogyha arra használjuk fel a várakozást, amire adatott. Nem passzív, tétlen várakozásra, mert ugye van egyik utolsó példázat a Jézusnak a 10 szűzről szóló példázat. Ott is várakozás időről van szó. Ezt a várakozás időt éli most az emberiség, amire arra adatott, egyik oldalról, Isten népe oldaláról, hogy elkészüljön, felkészüljön, önvizsgálatot folytasson, foglalatos legyen az imádságban, és az evangélium továbbadásában, a megmentő üzenet továbbadásában másoknak. Mások számára pedig arra adatott, hogy ezt meghallják, hogy ezzel találkozzanak. De hogy ezt az ember mivel tölti ezt a várakozási időt, ezen múlik számára minden. Az események célba fognak érkezni. Azt nem tudja ember kisiklatni. Ami meghiúsulhat, az csak személyesen ránk vonatkozhat, ránk vonatkozik. Hogy én megtartatom-e? Hogy én ott lehetek-e? Én üdvözülök-e? Bennem elvégezhette azt a felkészítő munkát Isten, ami által alkalmassá tesz mind a másoknak való evangélium hirdetésre, mind pedig az üdvösségre, a személyes üdvösség elnyerésére. Hadd olvassak föl még rövid néhány sort ezzel kapcsolatban. Türelmesen várni és bízni, mikor minden sötétbe borul, ez az a lecke, amit meg kell tanulnunk. A menny nem hagyja cserben a válságos órában azt az embert, aki benne bízik. Látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik. Valójában ő a legyőzhetetlen. Ez egy hatalmas mondat, ugye, hogy látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik. Valójában ő a legyőzhetetlen. Mert akire támaszkodik semmiségét átérezve, ő a mindenható Isten. Ahogy olvassuk az igében, én a mindenható Isten vagyok, vajon van-e valami lehetetlen nékem? És a kérdés magában hordozza ugye a választ is. Oda kell eljutnunk ez alatt a várakozás és önvizsgálati idő alatt, ahogy olvassuk Salamon önvallomásában, hogy kicsin gyermek vagyok, mondta, meg lett felnőtt férfiként. Kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Tehát a tehetetlenségnek az átérzése, az alázat. Ugye én egyedül nem vagyok képes semmire, nem tudok, nincs rutin, nincs tapasztalat, nincs semmi, ami az embert célba segítené etéren. Embereknél lehetetlen. Ezt a felét kell ennek a mondatnak mélyen átérezni. És ha ezt a felét, ez a fele tudatosult bennünk, hogy embereknél ez lehetséges, akkor miénk a második fele is. hogy de Istennél és Istennel együtt minden lehetséges. Az első felével valósul csak meg ez a második fele is mindannyiunk életében. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy a hétköznapi kisebb, nagyobb várakozási, türelmi próbáink helyzeteiben is próbáljuk alkalmazni a tanultakat, és még inkább az életünk nagy próba helyzeteiben, és végső soron ebben az egész életszakaszban, történelmi helyzetben, amiben most vagyunk, ami arra adatott, hogy elkészüljünk, felkészüljünk, megcselekedhesse Isten bennünk és általunk azt, amit ő szeretne. Isten adjon erre, ehhez nekünk, mindannyiunknak ebben tapasztalatot, gazdag tapasztalatokat, és segítsen mindannyiunkat célba ezáltal. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és háláson köszönjük neked ezt a mai bátorító üzenetet, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Köszönjük Istenünk, hogy életünk minden helyzetére neked gondod van, a hétköznapi nehézségekre, akadályokra, problémákra, bajokra, ugyanúgy, mint az életünk végső nagy próbájára, és a legdöntőbb időszakra, amelyben eldől, hogy megállhatunk előtted az ítéletben, vagy nem. Kérünk, segíts Istenünk, hogy miként énekeltük is, úgy tudjunk magunkban nézni, hogy minden lelki akadály elháruljon a te szent lelked útjából, hogy hegysúcs a mélybe szálljon, hibák, hiányosságok kiegyenlítődjenek. Kérünk, Atyánk, hogy a te szent lelked munkálkodjon mindannyiunk lelkében, életében. Te vezess el a szükséges felismerésre bennünket, önmagunkat tekintve. Segíts elhordozni is azt, amit látunk, amit felismerünk, és adj kérünk erőt ahhoz is, hogy a te tanácsaid szerint tudjunk változtatni mindazon helyeken és területeken, ahol szükséges. Kérünk úgy, hogy ahogy láttuk az egykori hitbeli elődeink életében, hogy mire használták fel ezeket a várakozási időszakokat, óvd meg bennünket, kérünk attól, hogy tétlenséggel, tunyasággal, tesped, lélekkel csak látszólag várakozzunk, hiszen a tétlenség nem várakozás. Kérünk, segíts úgy várni téged, hogy nap mint nap a lelkünket készítjük, odaszánjuk, megvizsgáljuk magunkat, életünket, gondolatainkat, szavainkat, tetteinket a te igéd tükrében és a te szent lelked által gyújtott világosságnál. És kérünk, segíts, Urunk, cselekedni, változtatni is, nem csak felismerni, hanem adj erőt, kérünk, a valódi változáshoz is. És kérünk, Istenünk, hogy segíts egymást is támogatni ebben. Hiszen az igében olvassuk, hogy kiki társát segíti, és barátjának mondja, légy erős, add, hogy támaszai lehessünk egymásnak is. És így együtt igyekezzünk feléd. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és adj, Atyánk, mindannyiunknak hitbeli tapasztalatokat e téren, és köszönjük előre is ezeket neked, Jézus nevében. Amen.